Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium harmadik fejezetében, a 21. verstől kezdve a következőképpen. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Élié, ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, ez Mattatiásé, ez Ámosé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié, ez Mahaté, ez Mattatiásé, és így tovább, az utolsó verset olvasom, ez Matuséláhé, ez Hénóké, ez Járedé, ez Mahaláléjé, ez Kénáné, ez Énósé, ez Séti, ez pedig Ádámé, ez pedig az Istené. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, az evangélisták közül Lukács a legszűkszavúbb Jézus megkeresztelkedésével kapcsolatban. Csak a legfontosabb, igazán lényeges tényeket jegyezte le. Még azt sem említi, hogy keresztelő János tevékenyen részt vett volna Jézus vízbe merítésénél. Ez jól illik ebbe a történetbe, hiszen keresztelő János olyan alázatról tett bizonyságot, amelyből egyértelműen kiviláglik, amikor megjelenik Jézus, neki, a keresztelőnek, az útkészítőnek teljesen háttérbe kell vonulnia. Mert akkor egyedül Jézus a fontos, egyedül rá kell figyelni. Lukács evangélista feljegyzi, hogy Jézus, amikor megkeresztelkedett, imádkozott. Az imádság a mennyei atyára irányítja a tekintetünket. Fontos momentum tehát, hogy a sokaság, a megkeresztelkedett egész nép látja és hallja Jézust imádkozni. Hiszen a kerességben a mennyei atya ajándékoz meg minket kegyelmével. Ha nem tudunk hittel, bizalommal fordulni mennyei édesatyánkhoz, akkor a keresztelés, illetve vízbe merítkezés szertartása semmit sem ér, csak üres szertartás marad az egész. Már kétszer is említettem a vízbe merítkezés tényét. Ugyanis az a szó, amit mi keresztelésnek nevezünk, fordítunk, a Biblia eredeti nyelvén vízbe merülést, merítkezést jelent. Luther írja a Kiskátéjában, mit jelent a keresztvízbe merítés? Azt jelenti, hogy a bennünk lévő régi embernek a naponkénti bűnbánattól és megtéréstől vízbe kell fulladnia, és meghalnia minden bűnével és gonosz kívánságával együtt. És viszont naponként új embernek kell előjönnie és feltámadnia, hogy Isten előtt igazságban és tisztaságban örökké éljen. Igen, szemléletes ez a jelképes üzenete kerességnek, illetve a vízbe merítkezésnek. Ami Jézus megkeresztelkedése után következett, az volt az igazán érdekes. Láthatóvá és hallhatóvá lett Isten cselekedete, üzenete. Megnyílt az ég, és galambhoz hasonló testi alakban Jézusra szállt a Szentlélek. Majd hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Először figyeljünk arra, hogy Jézus az egyetlen, akivel ez megtörtént. Ott állt a sokaság, Lukács így írja, az egész nép, valamennyien megkeresztelkedtek már. De az ég csak akkor nyílt meg, és csak akkor hangzott az isteni kijelentés, amikor Jézus kijött a vízből. Egyedül álló, egyszeri történés volt ez. Jézussal kezdődik ugyanis az új élet, Jézussal kezdődik az üdvösség. Két fontos ószövetségi idézet olvad egybe a mennyei kijelentésben. A második Zsoltár 7. verse így szól, felolvastam istentiszteletünk elején, kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Ez egy királyi Zsoltár. Az ószövetségi hagyomány, illetve hit szerint Isten fiává fogadta a királyokat, amikor azok trónra léptek. Figyeljünk arra, hogy Jézus megkeresztelésekor elmarad az idézet második fele. Fiammá fogadtalak ma téged. Ez elmarad. Mert Jézus nem fogadott fiú, ő valósággal Isten fia. A mennyei szózat sem a fiúvá fogadási formulát, sem a Zsoltár folytatását nem tartalmazza, amely az ellenség rásáról és a népek hódoltatásáról szól, helyébe az Úr szolgájáról szóló ézsaiási profécia kerül. Ezzel világosan körvonalazódik Jézus Isten fiúsága és küldetése. Ő nem hatalmaskodni jön, hanem megkönyörül az elesetteken. Ő közösséget vállal a bűnös emberrel. Ő együtt van a bűnös emberekkel, és együtt van Istennel. Ő köti össze az embert az Istennel. Ő köt össze bennünket a mennyei atyával. Általa áll helyre a kapcsolatunk, az igazi közösségünk Istennel, ami a bűneset alkalmával, bűneset következtében megromlott, szétszakadt. Éppen azt nem szoktuk érteni, miért kellett Jézusnak megkeresztelkednie. Neki nem volt szüksége erre. Keresztelő János is először tiltakozott, Máté evangélista fel is jegyezte ezt, szerinte, azért, mert nem értette ő sem, hogy mi akar ez lenni. Végül aztán engedelmeskedett keresztelő János. Jézus megkeresztelkedésében éppen az jut kifejezésre, hogy közösséget vállal, közösséget épít a halandó emberrel. Krisztus és az egyház szerves közösséget kell, hogy alkosson, úgy, ahogy a Krisztus teste az egyház kép szemlélteti. Krisztus a fő, Krisztus a fej, az egyház népe pedig az ő teste. Ha szoros, szerves egység nincs a fej és a test között, akkor a test elpusztul. Egy másik gondolat, ami igen szépen előjön ebből a szűkszavú történetből, a Szent Háromság Isten egysége és közössége. Itt a mennyei atya, Jézus, az Isten fia és a Szentlélek együtt jelenik meg tökéletes, szép harmóniában. Az idők folyamán ezt a szép és harmonikus egységet túl teológizáltuk, megpróbáltuk mindenféle emberi okoskodással megmagyarázni, észszerűvé tenni, de valójában csak bonyolultá, felfoghatatlanná, érthetetlenné tettük ezt a tant. Itt Lukács evangélistánál az Atya, Fiú és Szentlélek együtt bensőséges közösségben jelenik meg. Sugárzik ebből a szépség, a szeretet, a menny és a föld kapcsolata. A felolvasott ige második, hosszabb szakasza, nem is olvastam végig, Jézus nemzetségi táblázatát tartalmazza. Hosszú és unalmas, és nehezen olvasható. Mindig nagy csodálattal nézem, amikor emberek jönnek ide a lelkészi hivatalba, a levéltárba, és az anyakönyvek segítségével kutatják családjuk eredetét, őseit. Hosszú és fárasztó kutatást végeznek ahhoz, hogy rátaláljanak őseik adataira, kilétére. Nyilván fontos számukra, hogy tudják, honnan jöttek, kitől származnak. Nem tudom, hogy kedves testvéreim, hogyan szokták olvasni a Bibliát. Minden esetre én őszintén megmondom, hogy bizony az ilyen nemzetség táblázatokat át szoktam ugrani. Ugyan mit tanulhatnék abból a sok népből, amit ezek a táblázatok felsorolnak? Meg is lepődtem, amikor Jézus nemzetség táblázatát olvastam a mai igehirdetésre készülve, ugyanis mindez ideig elkerülte a figyelmemet, hiszen átugrottam, elkerülte a figyelmemet az a megható felsorolás, amely egészen Ádámig, sőt a Teremtő Istenig vezeti vissza ezt az ősök vonulatát. Elkerülte a figyelmemet, mert mindig átugrottam rajta. Most erősödött meg, illetve kelt életre bennem az a felismerés, hogy ezeknek a nemzetség táblázatoknak is üzenete van hozzánk. Nem untatásunkra irattak meg, hanem azért, mert valami igei üzenet van elrejtve bennük. Természetesen megzavar az a tény, hogy Máté evangélistánál is megtaláljuk Jézus nemzetség táblázatát, és az több ponton is eltér a Lukácsétól. Két különböző hagyomány szerint jegyezték le ezeket az adatokat. Akkor még nem voltak anyakönyvek, amelyekből megbízható adatokat olvashattunk volna ki egészen visszamenőleg a teremtésig, de azért a királyi dinasztiák számon tartották őseiket, hiszen az nagyon fontos volt számukra, fontos bizonyíték volt arra nézve, hogy ők a trón várományosai lehetnek. A Lukácsnál feljegyzett táblázatnak a végén Ádám áll, aki Istentől lett, az elején pedig Jézus áll, aki ugyancsak Istentől lett. Lukács is utal erre nagyon diszkréten, amikor elkezdi a nemzetség táblázatot, hogy a köztudomás szerint Józseftől származott. Ezzel a Szentlélektől való fogantatására utal, nagyon burkoltan, de egyértelműen. Pál apostol második Ádámnak nevezi Jézust. Ő az új ember, Isten igazi képmása. Benne veszi kezdetét az új teremtés. Az a tény, hogy az első Ádámhoz vezeti vissza Jézus származását, arra utal, hogy Jézus az egész emberiség királya, megváltója. Nem csak a választott nép, Ábrahám utódai mondhatják magukénak. Máté evangélistánál csak Ábrahámig van visszavezetve ez a nemzetség táblázat. Nem csak a választott nép mondhatja magáénak, hanem minden nép és nemzetség sajátjának tekintheti. Ez nagyon fontos üzenet volt annak idején, amit Lukács ezzel a nemzetség táblázattal is hangsúlyozni kívánt. Jézus küldetésének, működésének a kezdetén hívja fel figyelmünket erre Lukács evangélista. Ezt az üzenetet addig alig akarta felfogni a választott nép. Gondoljunk csak arra, milyen hosszú út vezetett ahhoz, hogy Péter apostol végre megértse, hogy a pogányok felé is nyitottnak kell lennie, és nekik is hirdetni kell az evangéliumot, mert Jézus Krisztus minden ember megváltója és üdvözítője. Befejezésül még csak egyetlen gondolatot szeretnék továbbadni. Máté evangélista Jézus születésekor az evangélium elején közli Jézus nemzetség táblázatát. Ez a természetes. Így szokás, hogy születéskor tisztázzuk kilétét, eredetét annak, aki világra jött. Lukács evangélista viszont Jézus megkeresztelkedéséhez köti ezt, amikor Jézus már 30 éves volt, és megkezdi tanítói szolgálatát. Ezzel is a keresztségben rejlő üzenetet kívánta erősíteni. Azt tudnélik, hogy Jézus az egész emberiségé. Minden nép, minden nemzet fiai számíthatnak Jézus Krisztus megváltó, üdvözítő szeretetére, mert ő nem személyválogató. Ő senkit sem zár ki bűnbocsátó, üdvözítő szeretetéből. Mindenki, aki belekeresztelkedik abba a közösségbe, abba a testbe, amellyel ő közösséget vállalt megkeresztelkedésekor, mindenki, aki bűnbánattal és hittel keresi őt az egyházban, reménységgel és örvendezve élhet e mulandó világban, mert bizonyos lehet afelől, hogy Jézus Krisztusban üdvössége van. Amen. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk és dicsérünk téged, hogy közénk jöttél. Te vagy a mi világosságunk. Nélküled azt sem látjuk, hogy hitetlenek és szeretetlenek vagyunk. De ha te közöttünk vagy, úgy adj szívünkbe hívő bizodalmat, hogy ne meneküljünk előled. Hiszen nem csak bűnünkre világítasz rá, hanem a bocsánatot is hozod. Áldj meg, hogy a te világosságod megtörje a sötétség uralmát életünkben, és téged szolgáljunk a reánk bízott ige megtartásával. Áld meg egyházadat mindenütt a világban, hogy a tőled való világosságot ne másokon követelje, hanem maga éljen belőle és világítson. Könyörgünk népünkért, vezetőinkért. Nyugodjék meg áldásod a mi munkánkon. Őrizd meg az egész emberiséget háborútól, nyomorúságtól, erőszaktól, pusztulástól. Engedd, hogy békességben éljünk, és megértéssel támogassuk egymást. Erősítsd a gyengéket, a betegeket, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket, és taníts meg irántad való hálaadásra az örvendezőket. Légy az egész világ világossága, és állíts minket a világosság szolgálatába. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.